Isten igéjét olvasom. Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írt levelének első részének a 18-tól 31. versig terjedő szakaszát. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrral dicsekedjék.
Mennyei Atyánk, amikor a jelenlétedbe jövünk, akkor olyan nyilvánvaló, hogy mindez a dicsekvés, mindez a büszkeség, ami emberi viszonylatokban sokszor bedölti a szívünket, olyan hiába való és olyan semmi, olyan üres. És a te jelenlétedben előjönnek azok a mélységek, azok a fájdalmak, azok a hiányok, azok a kudarcok, amiket hordozunk nagyon mélyen. Atyánk, ha csak az elmúlt hetekre gondolunk, többször megszólítottál bennünket. És voltak alkalmak, amikor indulni akartunk, de nem indultunk. Bocsáss meg azt az erőtlenséget, ami visszahúz. Bocsáss meg, hogy könnyebb szájjal Úrnak vallani téged, mint az életünk különböző területein ezt megélni és valósággá engedni. Úrunk, bocsáss meg minden gondolatot, amely hiába valóság volt. Bocsáss meg minden kimondott szót, amivel fájdalmat okoztunk. Bocsáss meg minden cselekedetet, ami nem rólad beszélt, és nem téged dicsőített. És bocsáss meg a mulasztásainkat is. Bocsáss meg az érzéseinket, amiben a harag, az önzés, a megbántottság jutott győzelemre, és eluralkodott rajtunk. és bocsásd meg mindazt, ami bennünk van, és tudjuk, hogy ellened vétettünk vele. És köszönjük, hogy most mégis úgy jöhetünk eléd, mint akik elé a te kereszted rajzolódott ki, a te erőd Jézus Krisztus keresztjében, és a te győzelmed. Úr Jézus, köszönjük, hogy vállaltad a halált, és az Isten ereje és szeretete a te kereszted számunkra, ahova úgy, ahogy vagyunk, minden bűnünkkel, gyengeségünkkel és kudarcunkkal jöhetünk, és te felemeled a tekintetünket, és letörlöd a könnyeinket. Mélyen megérintesz, gyógyítasz, és megbocsátasz. Köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük a keresztnek a titkát. És kérünk, hogy így szállj le ránk, Szentlélek, hogy valóságosan veled tudjunk találkozni, és el tudjuk fogadni a te bocsánatodat, és ünnepelni tudjuk a te szeretetedet az úrvacsora közösségében. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te ígédben, és áldj meg mindannyiunkat ezen az Isten tiszteleten. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen.
Istenek igéjét Ézsaiás próféta könyvének a 44. fejezetéből olvasom, a 21. verstől a 28. versig. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelem. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úrra alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká. A bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Én mondom, hogy lakjanak Jeruzsálemben, és építsék föl Júda városait, mert helyreállítom romjait. Én mondom, hogy száradjon ki a mély tenger, és kiszárítom folyóidat. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Kedves testvérek, Ézsaiás prófétának a 40. és az azt követő fejezeteket olvassuk a héten a Bibliaolvasó kalauz szerint. És ha valaki olvassa ezeket a fejezeteket egymás után, akkor megtelik a szíve örömmel, mert örömhírt olvas. Ezeket a fejezeteket áthatja az örömnek, a vigasztalásnak, a reménynek az üzenete. Ezekben a fejezetekben talán halmozottan érkezik hozzánk Isten szabadító ígérete, Isten szabadító tetteiről való híradás. És talán ezért is van az, hogy ezek a fejezetek jobban ismertek az átlagos bibliaolvasó ember számára, mint sok más fejezet. Talán ezért is van, hogy valószínűleg ebből a fejezetből sokkal több olyan bibliai textus van, amit ismerünk, mint például Ézsaiás próféta könyvének az első 39 fejezetéből. Nagyon sok ilyen ige van, hadd mondjak néhányat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hát szinte mindenki tudja. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Vagy mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyót fakasztok. És folytathatnánk a sort, mert ezeket az igéket ismerjük igéskártyákról, konfirmációi megáldásról, énekekből. Miért van ez így? Hát mert szeretjük az üdvigéreteket hallgatni. Közel se ismerjük ennyire, Istennek ugyanilyen valóságos, súlyos, intő, ítéletes szavait. De azért ne érezzük magunkat rosszul, ezek a fejezetek az új szövetségben is nagyon döntőek. Jézus történetének az elbeszélésében, sőt Jézus szavaiban is megjelennek az itt olvashatók. Hogy mennyire fontosak, csak két olyan részre hadd utaljak ezekből a fejezetekből, amelyek az új szövetségben meghatározóak. Az első éppen a 40. fejezet, ahova Keresztelő János nyúl vissza. Keresztelő János, amikor elkezdi a maga ige hirdetését, és ezzel készíti az utat a pusztában, Isten érkezése, dicsőségének érkezése előtt, azaz Jézus előtt, akkor Ézsaiást idézi. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben az Istenünknek. A szó meg a gondolat, hogy mi az, hogy evangélium, mi az, hogy örömhír az új szövetségben, ezekhez a fejezetekhez megy vissza. Itt olvassuk, hogy az örömhír az, hogy Isten uralkodik, és ezért szabadulást és vigasztalást készít annak a népnek, aki a fogságban van, de letelt a fogság napjai leteltek, és Isten kihozza őket Babilonból. A másik ilyen fontos rész az Ézsaiás 53, ahol azt olvassuk az Úr szolgájáról, hogy megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. A mi betegségünket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Jézusban nyeri el mindez a maga teljességét. Ézsaiás tehát örömhírt hirdet, evangéliumot hirdet a fogságban. A mai szakaszban, amiről beszélni szeretnék, és ami kevésbé ismert talán egy kicsit, ugyanerről az evangéliumról, ugyanerről az örömhírről hallunk. És két részletben szeretnék erről az igéről beszélni. Az egyik, hogy ennek a textusnak az alapján mi az evangélium? Mi az örömhír? Mi az, amit minden vasárnap és ma is ünneplünk? Mi az örömhír, amit az úrvacsorában is magunkhoz veszünk? Mi az örömhír, amit a keresztségben ünneplünk, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még semmit sem tudtunk róla? A másik dolog meg, amiről szólni szeretnék, az az, hogy micsoda szélessége, tágassága, hatalma van ennek az evangéliumnak, hogy mindenhova eljut Isten szabadító szava és tette. Avval kezdi az ige, hogy gondold meg, Jákob, mindezeket. Emlékezz rá, emlékeztesd magadat Isten tetteire. És így hívlak benneteket, hogy gondoljuk meg újra, hogy mi az Isten szabadító üzenete, hogy elevenítsük fel magunkba újra az evangélium csodáját és hatalmát, hogy közben átjárja a szívünket Isten kegyelme, hogy közölje velünk önmagát, és készítsen bennünket az úrvacsorában az ünneplésre. Mi tehát az evangélium tartalma, ez szerint a textus szerint? Mit kell Isten népének meggondolni? Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad, eltörlöm hűtlenséged, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. A nép tehát fogságban van 70 éve. Isten először azt hangsúlyozza, az én szolgám vagy. Kétszer is mondja, Izrael, az én szolgám vagy, az én szolgám vagy. Nem másé, nem a magadé, nem akárkié, szól Isten hozzájuk. Ahhoz a néphez, amely a fogságban azt gondolja, hogy Isten elhagyott. Isten elfelejtett bennünket. Isten megfeledkezett rólunk, 70 éve itt vagyunk egy idegen országban, idegen nép között, idegen isteneket tisztelnek. A városunk, az otthonunk, az Isten szent templom a Jeruzsálemben, romokban. És Isten megszólal és azt mondja, hogy nem, nem felejtettelek el, az én szolgám vagy, és utána azt teszi hozzá, mert én formáltalak. És kétszer is mondja a népnek, az anyamében formáltalak, én alkottalak téged. Azaz, Isten népe, tudnod kell, emlékezned kell róla, hogy én hívtalak életre, én formáltalak, nem csak egyen-egyenként benneteket, mint megismételhetetlen teremtményeket, hanem mint az Isten népét is. Én hoztalak ki Egyiptomból, a pusztulás helyéről. Én vezettelek a pusztában. Én adtam magamat neked a szövetségben, a 10 parancsolatban. Én lettem az Istened, én hozzám tartozol, az enyém vagy. Ezzel kezdődik az evangélium üzenete. Isten bejelenti az igényét rád. Az enyém vagy. És utána, de hűtlen lettél. Nem elfelejtettelek, de hűtlen lettél. Elhagytál, megcsaltál. Áthágtad parancsolataimat, és másképpen formálódtál, mint ahogy én formáltalak téged. Másképpen formálódott az életed, mint ahogy az én tanításom, az én útmutatásom, az én törvényem akart volna téged formálni. Annyira, hogy idegen Istenek arca kezdett kiformálódni rajtad, pedig esküvel kötelezted el magad szövetségem megtartására. De figyelj, Izrael, gondolkodj, én nem feledkezem meg rólad. Sőt, nem csak, hogy nem feledkezik meg, mert újra megszólal, hanem ennél sokkal többet teszek, mondja Isten. Eltörlöm hűtlenséged, mint a felleged. Vétkeidet, mint a felhőt. A szürke, sötét felhő, a beborult égbolt képe van előttünk. Amikor fényes nappal is fel kell kapcsolni otthon a világítást, mert a felhő eltakarja a napot, eltakarja a világosságot. Így takarja el Izrael hűtlensége és vétke Isten szeretetének és Isten igazságának a ragyogását. Azt is mondhatjuk, így borították be magukat szürkeséggel, sötétséggel, kétségbeeséssel, nyomasztó borúval. És Isten azt mondja, hogy bár a hűtlenségetek nem más, mint ami közétek és közém állt, mint a sötét felhő, ami miatt az én ragyogásom, szeretetem és igazságom nem érhet el benneteket, figyeljetek, elfújom ezt a felhőt. Eltörlöm vétkeiteket, mint a felleget. Eltörlöm hűtlenségeteket, mint a felhőt. Az Úr ráfúj a felhőre, és semmivé lesz. És figyeljünk, mert nem Izrael kergeti el a felhőt. Vagy nem Izrael fiai jönnek össze egy nagy fújásra, hogy hát, ha el tudják fújni a felhőt. Vagy csak azt se csinálják, hogy veszük a sátorfájukat, és azt mondják, hogy vándoroljunk addig, ameddig elélünk a felhő széléhez, és majd ott felnézünk, és újra világosság lesz. Mert semmit nem tehet Izrael a felhő alatt, hanem Isten fújja el a felhőt. Isten törli el a hűtlenséget, mint a felleget. Vétkeidet, mint a felhőt. Vétkedről nem emlékszem, mert téged, szolgám, ha sötétben is vagy, nem feledlek. Rólad nem felejtkezem meg, de a hűtlenségedről megfeledkezem, mert a hátam mögé vetem. És utána a következő szó, amit mond az ige, ezért térj hozzám. Térj hozzám, mert megváltottalak. Halljátok-e ebben az evangéliumnak a szavát? Az enyém vagy, mert én formáltalak, hűtlen lettél, vétkeztél, de én mégse felejtelek el, eltörlöm hűtlenséged, megváltalak, minden kész, térj hozzám. Bár csak meglátnánk Isten szeretetét ebben a szóban. Amikor azt mondja Isten, hogy lásd, én mindent megtettem, érted, mindannak ellenére, amit te tettél. Lásd, hogy én mindent elrendeztem, elkészítettem, lásd meg, hogy kiderült az ég, hogy világos van. Miért tennél úgy, mintha még mindig sötét lenne? Miért tennél úgy, mintha még mindig nem látnál? Lásd, hogy mennyire vágyom rád, én szolgám, akit formáltam. Vágyom a veled való közösségre, térj hozzám. Ha Isten mindent elkészített az ő népe számára, és azt mondja, hogy térj hozzám, akkor éreznünk kell, hogy ebben nincs más ezen a ponton, mint Isten szeretete. térj hozzám, mert megváltottalak. Isten itt nem azt mondja, hogy térjél meg, különben elpusztítalak. Térjél hozzám, különben megítéllek. Térjél hozzám, mert különben elvesztél. Van, ahol ezt mondja. Ez isteni szó, ahol ezt mondja. De ebben a textusban nem így mondja. Ebben azt mondja, térj hozzám, mert megváltottalak. Ott vagy a fogságban, a nyomorúságban, a babiloni fogság reménytelenségében él ez a nép 70 éve. És Isten azt mondja, hogy elég már. Közösségbe akarok lenni az én népemmel. Én alkottalak, én formáltalak, az én szolgám vagy. Én fújtam el a felleget, én tettem szabaddá az utat, térj hozzám. Érezzük, hogy ebben Isten szeretete szólal meg. Ahogy Pál apostol mondja, hogy vagy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten szeretete bontakozik ki hihetetlen módon ebben az igében. És ez az evangéliumnak a tartalma. Ő mindent elkészített, ő mindent szabaddá tett, ő mindent készített. Ő hív, szeretettel vár, térj hozzám, jöjj hozzám, hadd öleljen magához szeretetével. A második dolog, Isten evangéliumának a hatalma, a tágassága, a nagysága. Isten bejelentette szabadítását a népének. Ez a szabadítás nem csak a népet érinti, sokkal többről van szó. Mert azt látjuk, hogy a mindenható Isten evangéliuma az egész teremtett valóságra hatással van. És Istennek ez a szabadító tette, hogy szabadulást, örömhírt hirdet a fogságban a népnek, ez eléri a természet, a filozófia, a gazdaság és a nemzetközi politika egészét. Csak nagyon röviden utalok erre a négyre. És azért lássuk ezeket, hogy felbátorodjék a szívünk az evangélium nagyságát, hatalmát szemlélve. Hogy lássuk és újra éljük át, hogy nem az az evangélium csak, hogy személyesen bűnbocsánatot hoz. Ez az evangélium, hogy eltörölte bűneidet Krisztusban, és hozzátérhetsz. De az evangélium az egész teremtettségre kihat. És Isten az egész világban akkor is, meg most is munkálkodik. Ezért az első dolog, amikor ezt olvassuk, hogy Isten a teremtett világot újongásra hívja. A következő sorokban azt mondja, újongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot. Isten megváltó és szabadító munkája kapcsán maga Isten az egész teremtett világot újongásra hívja. És azt gondolom, hogy ha ő az alkotó újongásra hívja a teremtett világot, akkor a teremtett világ erre válaszol. Miért? Mert a teremtés és a szabadítás az egy Isten műve, és ez nem választható szét. Amikor Isten megszabadítja az ő népét, az egész teremtett világra nézve teszi ezt. És ezért Isten örömébe bekapcsolódik minden. Izrael Istenhez térése az egész teremtett világ megváltásának a jele. Ha egy nép, egy közösség, ha egy ember válaszol Isten hívására, szabadítására, akkor az annak a jele, hogy egyszer az egész teremtett világ megszabadul majd a bűnből, a romlandóságból, a hiába valóságból. Minden urvacsorai közösségben, soha ne feledjük, ünnepeljük azt, hogy Isten újjá teremti ezt a világot. Jézus azt mondta, hogy nem eszik addig ennek a szőlőnek a gyümölcséből, vagy nem iszik, amíg újjá nem teremti a világot, amíg vissza nem jön. Az egész teremtett világ felszabadul a hiába valóság alól, és Isten hívja erre a világot. A másik dolog, amit Isten tesz, hogy a világ minden látszólagos bölcsességéről, ideológiájáról leleplezi, hogy az ő evangéliumához és tettéhez mérve minden más bolondság. Mert minden emberi bölcsesség szemében amit Isten tesz, bolondság. Hát egy emberi Isten nem azt tenné, hogy ennyiszer elhagytál, ennyiszer megcsaltál, ennyiszer hűtlen lettél. Miért menjek én még utánad Babilonba, a fogságba? Semmit nem tettél azért, hogy ezt megtegyem. Miért töröljem el hűtlenséged, mint a felleget? És nem azt mondják a népek, akik ezt hallják, ezek 70 év után visszamennek a romok közé, újjá építik a várost, felépítik a templomot, újra szervezik az életüket. Bolondság, lehetetlen, ezek már elvesztek. És nem ugyanerről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, amit a lekcióban olvastunk, hogy az evangélium a művelt, filozófus, gondolkodó világnak, a görögöknek így fogalmazza, bolondság. Hogy egy megfeszített zsidó ember az egész teremtett világ megváltása. Ez az akkori bölcseknek bolondság. A zsidó embernek meg botrány, megütközés. És Isten azt mondja, ami mások szemében bolondság és botrány, az számunkra, akik hiszünk, Isten bölcsessége. Ami másoknak gyengeség és erőtlenség, az számunkra, akik hiszünk, Isten ereje. És ez a gondolat itt megszólal, mert Isten leleplezi a bölcsek bolondságát. Aztán Isten szabadítása kihat a gazdaságra. Így szól, én mondom, hogy lakjanak Jeruzsálemben, és építsék föl Júda városait, mert helyreállítom a romjait. Isten szava olyan folyamatokat indít el, amelyben, ahogy mondtam, ennek az országnak az élete újjászerveződik. Házak épülnek, bennépesítik a tereket, felépül a városfal, felépül a templom. A háborús romok között egy új élet formálódik. Amikor Isten szabadítását, evangéliumát komolyan veszi egy nép, olyan erőket nyer, amelyel egy romokban lévő társadalom újjáépítésébe kezdhet. Ezért kötelességünk imádkozni azért, hogy az Isten szabadítását vegye komolyan ez a nép. És végül mindez nem független a politikától. Nem független a nemzetközi politikától. Mert bárki mondhatná, aki ismeri a történelmet, hogy mi az, ami itt valójában történik. Arról van szó, hogy a babiloni hatalom, a babiloni birodalom megbukott. És helyébe lépett a méd-perzsa birodalom. Mert minden nagy birodalom egyszer összeomlik és megbukik. De ennek a méd-perzsa birodalomnak a vezetője Círus. És ezért félelmetes és döbbenetes, amit itt az ige mond. Tudnélik, ezt mondja Isten, én mondom Círuszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsétek föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapjait. Círus hoz egy döntést, menjenek haza, építsék fel Júdát és Jeruzsálemet. És Isten azt mondja, hogy Círus, ez a pogány uralkodó, az én pásztorom. A következő versben azt mondja, Círus, ez a pogány uralkodó, az én felkentem. Felkent messiás. Ami azt mondja, hogy amikor az Isten szabadítást készít, amikor az Isten evangéliumát ünnepeljük, akkor valójában Istennek az egész teremtett világra kiterjedő munkáját ünnepeljük. És azt, hogy nem csak a természet van a kezében, hanem a történelem is a kezében van. És még a nemzetközi politika, de hagyján még a magyar politika is a kezében van. Hogy mit mond, azt nem tudom. De azt tudom, hogy a romok között az evangélium minden értelemben reménységet jelent. És ami egyetlen egy esélyünk az, hogy magunkat újra odaszálljuk az evangéliumnak, magunk meggondoljuk ezt, megerősödünk, hogy az Isten szent lelke betöltsön, és odaszálljuk magunkat arra, hogy minél többekhez eljusson Istennek ez az üzenete. Hogy akik a fogságban vannak, a sötétségben, a felhő alatt, a kétségbeesésben, azok is meglássák, hogy Isten Krisztusban mindent elkészített, mindent megváltott, hűtlenségünket, mint a felleget, és mindenkiét eltörölte, és egyetlen egy szó maradt hátra ma még, hogy szeretetből mondja az egész világnak, térj hozzám, térj hozzám, és legyél velem. Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük a Te üdv ígéreteidet a Szentírásban, és köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz általuk bennünket. Köszönjük a mai megszólító igédet, amiben azt mondtad, hogy a Tieid vagyunk, Te formáltál bennünket, számon tartasz bennünket. És hogyha a hűtlenségünk, mint a felhő, el is választott tőled, Te elfújod ezeket a felhőket, és ezért hozzád térhetünk, hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy így jöhettünk hozzád, hogy nem a mi hűtlenségeinket, hanem a Te szeretetedet tapasztaltuk meg a Te hívásodban. Urunk, kérünk, hogy ha tudjunk úgy elmenni a Te szent házadból megújulva, a Te szent lelked ereje által megerősödve, hogy valóban a Te követeidként tudjunk élni. Hogy úgy tudjunk élni, hogy az egész életünk előtted való leborulás legyen, Téged dicsőítsen. Hogy úgy tudjunk ebben a világban élni, hogy bár otthon vagyunk benne, hiszen Te tartod a kezedbe az egész világot. Mégis a Te országod polgáraiként élünk, és Te hozzád mérjük magunkat. Te tőled kérünk bölcsességet a döntésekhez, és erőt a mindennapi feladatokhoz. Atyánk, köszönjük azt is, hogy a Te megváltásod nem csak a mi lelkünkre személyesen terjed ki, hanem az egész teremtett mindenség a Te kezedben van. Hogy a természet is Téged áld és magasztal, és hogy a politika és a gazdaság is végeredményben a Te kezedben van. Urunk, segíts látnunk ezt, és úgy élni és úgy cselekedni, hogy felelős gyermekeid lehessünk. Atyánk, eléd hozzuk még azokat, akik most nincsenek közöttünk, mert nyaralnak, távol vannak. Kérünk, hogy áld meg őket ott, ahol vannak, áld meg a szülőket és a gyermekeket, hogy tényleg boldog legyen az együtt töltött idő, hogy egymásra találjanak, hogy legyen idejük beszélgetni. És kérünk azokért, akik azért nincsenek közöttünk, mert betegek, kérünk, hogy az ő beteg ágyuk mellett is Te állj meg, és Te szólítsd meg őket, Te érintsd meg az életüket, és kérünk, hogy a Te gyógyító kegyelmedet áraszt ki rájuk. Kérünk azokért, akik közöttünk gyászt hordoznak a szívükben, a Te vigasztaló kegyelmeddel állj melléjük napról napra, hétről hétre. Urunk, hadd tapasztalják meg a Te gyógyításodat, és a Te szeretetedben azt a támaszt és jelenlétet, amit csak Te tudsz adni számukra. És Atyánk, imádkozunk Emmáért, és mindazokért a gyerekekért, akiket ebben az évben megkereszteltünk. Áld meg őket, és áld meg az ő családjaikat, hogy valóban úgy növekedhessenek, hogy megismerjenek Téged és a Te szeretetedet, és megtapasztalják azt, hogy a Te védő, oltalmazó kezed veszi körül őket. Köszönjük, Atyánk, hogy a Tieid vagyunk, és hogy a Te kezedben vagyunk. Áldunk ezért Téged. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.